Ez az első alkalom, amióta hazatért a nyári expedícióból, hogy ilyen nagy közönség előtt számol be az élményekről?
Igen, valóban ez az első alkalom, és hát a Csiky Gergely Líceumban is szinte az első alkalom, hogy expedíciókról beszámolok. Örülök, hogy itt vagyok, és örülök annak, hogy az Alma Mater találkozó keretén belül itt lehetek.
Az Alpoktól az Andokig nagyon sok sikeres mászása volt már. Ez az expedíció, a Nanga Parbatnak a meghódítása, ez hol helyezkedik el a 25 éves hegymászói pályafutásában?
Az én hegymászói pályafutásomat ketté választanám. Az egyik része a technikás mászásokról szól, és a másik része pedig a himalájai mászásokról. Most a Nanga Parbat tulajdonképpen legalább olyan technikás, mint amilyen magas. Ez egy fantasztikus hegy. Mindenképpen valahol a karrierem csúcsát jelenti a Nanga Parbat. Most innen kérdés az, hogy hogyan tovább, merre.
Volt több próbálkozás a korábban a Himaláján, ugye? Valamiért mindig vissza kellett fordulni.
Igen, hát sokszor rossz idő volt, sokszor hiányzott a jó csapattárs, és ez nagyon nehéz megérteni az embereknek, hogy az ember elmegy, hírek szólnak róla, ott van a távoli vidéken, és akkor hazajön úgymond sikertelenül, és hogy miért, és hát rá lehet fogni a rossz időre, rá lehet fogni a csapattársra, de ez konkrétan tényleg így van, hogy ott igenis az időjárás az, ami meghatározó, és ugyanakkor a csapattársnak nem feltétlenül a technikai felkészültsége vagy fizikai felkészültsége, hanem a pszichikai inkább.
Laikusként én azt gondolom, hogy már önmagában az is siker, hogy az ember odáig eljut a Himalája lábáig.
Így van, mindenki, aki hegymászással foglalkozik, vagy pedig természetbarát, természet szerető, szeretne oda eljutni, ahol a hegyek 8000 méter felé magasodnak, és tulajdonképpen a Himalájába, a hó hazájába.
Ez a 9. legmagasabb hegycsúcs a világon, jól tudom?
Igen, sorrendben a 9. legmagasabb, ugyanakkor az egyik legveszélyesebb és legnehezebben mászható.
Gyilkos hegynek is nevezik, rászolgál erre az elnevezésre?
Sajnos igen, több mint 30-an haltak meg, még mielőtt egyáltalán sikerült megmászni a hegyet. Hermann Bull osztrák hegymászónak sikerült ez legelőször egyedül. Azóta nagyon sokan meghaltak, nagyon kevesen mászták meg. A világon körülbelül 20-an mászták meg a hegyet azon az oldalon, ahol nekünk sikerült feljutni, és hát ugyanakkor a németek a Sors hegyének tartják, mert a legtöbb német expedíció erre felé irányult.
Idén nem voltak túl jó előjelek, ugye magyarországi hegymászó páros életét vesztette, Erős Zsolt is oda veszett. Ezek után hogy vág neki egy hegymászó?
Nagyon nehéz volt neki vágni a hegynek, mert nemrég született a kisfiam, nem volt még egy éves, ugye 9 hónapos, amikor én elindultam az expedícióba. Természetesen úgy átgondoltam azt, hogy most hova is megyek, és mekkora vállalkozásról van szó, és itthon marad a család, minden, amit szeretek, ugye, és hát a legjobbakkal is megtörténik az, mint hogy Erős Zsolttal, ugye, hogy nem jön vissza. Minden egyes expedícióban ott van ez, hogy nem jössz vissza. Tehát akkor mi a teendő? Felhagyni ezzel, abba hagyni végérvényesen, vagy pedig abban bízni, hogy velem nem történik meg, vagyok annyira erős vagy lélekjelenléttel rendelkező ember, képes vagyok arra, hogy helyes döntéseket hozzak és vissza tudjak térni.
Az idei hegymászó szezont, az idei nyarat beárnyékolta egy véres esemény is, ugye, amikor önök ott voltak, akkor egy időben 9 alpinistát gyilkoltak meg terroristák, ha jól tudom, a hegynek a másik oldalán. Hogy jutottak el a hírek, vagy eljutottak önökhöz a hírek?
Nagyon hamar eljutottak a hírek, mert szatellites telefonon állandó kapcsolatban voltam a feleségemmel, főleg a meteorológiai előrejelzések miatt, és az egyik ilyen beszélgetés kapcsán közölte velem, hogy mi történt a túloldalon. Amúgy is érdeklődtem, mert kíváncsi voltam, hogy ők milyen magasságra jutottak el, melyik táborban vannak, mennyi fix kötelet raktak fel a hegyre, és hát akartam tudni, hogy mozognak a többi expedíciók a Diamir oldalon. Ugyanakkor érdekelt, mert tavaly egyedül voltam ott, teljesen egyedül a Diamir táborban, és hát úgy szívemhez nőtt a Diamir oldal, csodálatosan szép, és nagyon-nagyon megrázott, ami történt ott.
Tehát önmagában már az, hogy ártatlanokat ölnek meg, de olyan embereket, akik tényleg nem állnak semmilyen politikai oldalon, vagy semmilyen világnagyhatalmat nem képviselnek, csupán csak a hegyet próbálják megmászni. A társak körében ez hogy csapódott le?
Először is meg voltak ijedve a társak. Volt, aki haza szeretett volna jönni, vagy több védelmet akart volna, katonai jelenlétet. Tanakodtunk, megpróbáltuk kielemezni a dolgokat, hogy hát miről is van szó. Az első feltevésünk az volt, hogy egyszerű rablótámadás, mondjuk, hogy nyugati gazdag hegymászók ellen, ugye ott van a pénzük, mindenkinek több ezer euró vagy dollár, és akkor hát ezt a pénzt akarták lenyúlni, de hát rövid idő múlva rájöttünk arra, hogy ez egy terrorista támadás volt, és helyesbítek 11 embert öltek meg, ebből egy pakisztáni és egy nepáli. Tehát konkrétan arról van szó, hogy máskor ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy repülőtereken, repülőgépeken bombát helyeznek el. Most ezt már szinte mindenki úgy szinte normálisnak tartja, hogy vannak terrorista támadások szerte szét a világban. De egy ilyen helyen még soha se történt ilyesmi.
Valami váratlant akartak?
Váratlant, ütőset, és elérték azt, hogy csak 11 embert öltek meg. Megöltek volna sokkal többet, hogyha többi hegymászó is lent lett volna. Körülbelül 40 hegymászó volt a Nanga Parbat alatt a Diamir oldalon. Tehát 11 ember halálával világhírt értek el, és óriási szenzációt ezzel. Tehát ez egy borzalmas dolog. A terroristák mindig is az ártatlan embereket ölik meg, ugye, mert hát erről szól az egész.
Mi a Szeba mászásban, maga az út, vagy a csúcsnak az elérése?
Mind a kettő nagyon fontos. Mindenképpen maga az út a lényeg, mert hogyha az ember csak egy pillanat alatt eljutna a bázistól egészen a csúcsig, hát az nagyon szegényes dolog volna, mert hiányozna belőle mindez, amit az ember megél a mászás alatt. Tehát mindenképpen az út a lényeg. Ugyanakkor pedig a csúcs nélkül visszajönni az egy óriási hiányt jelent. Az ember próbálja feldolgozni azt, hogy nem voltam elég tehetséges hozzá, nem volt elég erőm, szóval mindenképpen fontos a csúcsot elérni.
Presztízs egy hegymászónak a Himalájának valamelyik csúcsát megmászni?
Mindenképpen presztízs. A hegymászó sportot még mindig 200 év után is, amióta a hegymászást űzik a földön, még mindig nem tudják, hogy hova illeszik be a többi sportágak közé. Nem egy olimpiai sportág. És hát a hegymászásban is van vetélkedés a hegymászó között, vannak olyan hegyek, amiket meg kell ahhoz mászni, hogy valaki híres legyen, vagy ténylegesen ilyen referencia mászásokat hajtson végre ahhoz, hogy ott legyen az elitben.
Mit érez, amikor fenn van ott 6-7, akár 8000 méteren, amikor csak a jég, a hó veszi körül, csak néhány társra vagy a saját erejére támaszkodhat?
Hát az egyik érzés az az, hogy olyan, mintha az ember kiszállna egy repülőgépből, és elkezdene járni. Amit az ember a repülőgépek ablakából lát, a felhők felett, csodálatos tájat, a hegyek felett, azt mind szabad szemmel és gépezet nélkül meg tudjuk élni. Ez egy csodálatos érzés, és ugyanakkor pedig valaki feltette itt a kérdést, hogy hát milyen érzés volt oxigén nélkül, mit jelent ez, hogy oxigén nélkül mászol 8000 méteren, hogy éled ezt meg lélekben, vagy az emberi testehez, hogy viszonyul. Végül is arról van szó, mintha egy fiatal lélek egy öreg megfáradt testben létezne. Benned van az akarat, benned van a lendület, minden, de nem tudod mozdítani a lábad, nem tudod mozdítani a kezed, semmit. Óriási fáradtsággal jár, és egy hatalmas küzdelem az ember felett, nem a hegy felett, hanem az ember felett.
Feltételezem, hogy ott átértékelődnek a dolgok. Mit érez, amikor hazajön? Vissza lehet szokni a hétköznapokba, abban, hogy gyűlnek a számlák, és ki kell fizetni, bosszankodni azon, hogy nem jó az infrastruktúra a városban?
Én most jelen pillanatban annyira fel vagyok töltődve, hogy ha bomba esne le mellém, akkor is mondjam azt, hogy buddhista nyugalommal élném ezt meg. Ugyanakkor pedig hát rendkívül ilyen szeretem a városomat. És én ezt úgy élem meg, hogy bármikor, amikor hazaérek, akkor nem azt nézem, hogy milyen az infrastruktúra, hogy melyik vakolat málott le, hanem azt nézem, hogy látok egy gyönyörű szép régi kaput, egy csodás épületet, az otthonomban a bútoraimat megsimogatom, megnézem azt, hogy mennyit nőtt a fa a ház előtt, szóval ezekre gondolok.